Eredményes élettalálkozó 2014. május 9-e, az üzenet, amelynek a végén valaki meghal.
Volt egy kis szünetünk, igaz? Talán kétszer egy alkalom maradt ki, tehát kicsit ritkábban voltunk az elmúlt hónapban. Ez meg is látszik a szellemi életünkön, de igyekszünk ezt korrigálni. Akik hűségesen hallgattátok az örök biztonság szemben az üdvösség elveszíthetősége, vagy melyik részét vágjuk ki a Bibliának című sorozatunkat, reménykedjetek, folytatni fogjuk, de nem ma. Úgyhogy át is adnám a szót Ernőnek, talán egy imával elkezdeném, és akkor utána. Mindenható Teremtő Istenünk, itt állunk előtted, akár itt ebben a helységben, vagy valahol úton, egy szobában valahol késő este, vagy éppen korán reggel. Itt vagyunk előtted. És ez a tudás, hogy nem magunk vagyunk egy nagy személytelen valóságban, hanem hogy a te világodban, a te valóságodban, a te teremtményeidként élhetünk, tudva és bízva a szeretetedben. Ez a legnagyobb reményünk, ez a legmélyebb hitünk. Úgyhogy kérünk, hogy a mai reggelt használd föl arra, hogy minket még közelebb vonj magadhoz, hogy bölcsességet taníts, adj nekünk, hogy megtörd a szívünkben azokat a korlátokat, amik még távol tartanak minket tőled. Hogy szelídek legyünk, hogy halló fülekkel éljünk, hogy a szívünkben örömmel teli engedelmesség, a valóságnak való engedés lakozzon, hogy normális emberek legyünk, ne furcsák, normálisabbak, mint bárki, szerető emberek, törődőek. És csak kérünk, hogy bocsáss meg minden gyarlóságunkat, minden bűnünket, mert bizony sok van. De ez téged nem lep meg. Te vagy a megváltó, megtisztító, megszentelő, tökéletessé tevő Isten. És mi pedig a te néped. Csak köszönjük, hálásak vagyunk a gyülekezetünkért, a pásztorunkért, a tanítókért körülöttünk. Hálásak vagyunk a Közép-Európai Teológiai Akadémiáért, a sok-sok szolgálatért, országszerte, minden drága emberért, aki figyel a te ígédre. Csak köszönjük. És vidd véghez a te munkádat, a te tervedet, mindentől függetlenül, rajtunk keresztül is. Te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében. Ámen. Tessék, egy tekercs. Vajon mi lehet benne? Egy titkot árulok el nektek. Ezt a tekercset nem mástól kaptam, mint Kálmán Ernőtől. Mégpedig ma reggel. És bár még nem bontottam ki, de bizony sejtem, mi van benne. Biztos tudtátok, hogy a gyülekezetünknek a Biblia szól egyháznak. Van egy Közép-Európai Teológiai Akadémiája, ez a becsületes neve. És az előbb említett illusztris úriember idén végez ezen a teológiai akadémián. És most 25-én lesz a diplomaosztó, úgyhogy én egész biztos, hogy meg vagyok hívva. De ezennel hadd tolmácsoljam Ernő szeretetteli meghívását, Hány órakor kezdődik maga a diplomaosztó? 4 órakor kezdődik vasárnap, délután 4-kor, és nyilván, hogyha jöttök, akkor akár az azt követő 6 órakor kezdődő istentiszteletre is szeretettel látunk titeket, megvárunk, de Ernő élete bizonyos szinten véget ér, és újjá kezdődik. Egyébként ez tényleg egy nagy dolog. Kicsit így nevetünk, mert úgy van ez, hogy Ernő mióta tanítasz már így az eredményes élettalálkozón, legalább meg gyülekezetekben, meg 2 éve, 3 éve? 3 éve. Tehát valójában az, hogy Ernő most végzi el a teológiát, nem nagyon fog változtatni semmit, mert a szívében már elvégezte 4 évvel ezelőtt, vagy 5 évvel ezelőtt. De ez akkor is egy nagy dolog, és szeretnénk őt megtisztelni, szeretnénk kimutatni a hálánkat az életéért, szolgálatáért, a befektetésért, amit tett. Úgyhogy Ernő, köszönöm mindannyiunk nevében. Talán eljövök. Még megbeszélem feleségem. Na jó van. De igen, ez segít. Oké. Nem baj, ha ezzel egy kicsit beljebb jövök, hogy nem mozogjak? Oké. Prédikátor könyve 8. 8. fejezet 9. És... Nem, dehogy is. Azért nézem, nem ezt akartam. 6. fejezet 1. Jó, olvasni fogok egy kicsit, és aztán beszélünk róla. Nem tudom, hogy melyik fázisban vagy. Abban, ahol olvasod a Bibliát, és nem mond az ég adta világon semmit, mint amire én emlékszem, hogy én voltam. Olvastam, és úgy tűnt, hogy mintha lennének benne értelmes szavak. De úgy az egész valahogy nem állt össze egy olyan üzenetté, ami nekem most segít, amit megértek. Aztán emlékszem arra az időszakra, amikor egyszer csak érthetővé vált. Tehát értettem, hogy mit akar mondani, de még mindig nem jelentett igazi mély üzenetet. Nem volt megszabadító, nem volt megvilágosító, mint olyan. A teljes zagyvaságból átlépett arra a szintre, minthogyha egy tudományos értekezést olvasnék. És aztán emlékszem arra, amikor egyszer csak úgy kezdtem el olvasni a Bibliát, hogy nem tudtam olvasni, mert meg kellett állnom versenként, mert minden egyes sor teljes regényeket nyitott ki. És kicsit az érzésem, hogy ez így a mai napig így van. Miért mondom ezt? Mert számíts rá, hogy tudod így olvasni a Bibliát. És szerintem nem annyira tőled függ. Tehát nem lettem se okosabb, se semmi. Azt gondolom, hogy a 0. fázis, ahol teljesen nem mondott semmit, és a 2. között a megtérésem volt. Ugye ez a szöveg jóval több, mint csak egyszerűen információ. Ez a szöveg egy János, dehogy is János evangéliuma 1 szerint Isten szavakban. Hadd olvassam el nektek, mert ez tényleg egy szívbeli változást eredményez bennünk. Egy másik hozzáállással, egyfajta jó értelemben vett áhítattal kezdjük el olvasni a Bibliát, ha értjük, hogy ez nem csak egy tankönyv, nem csak egy jó sztori Istenről, hanem valójában egy természet feletti jelenség. A spirituális valóság, Isten szellemi valóságának az áthatolása az általunk megtapasztalható, értelmezhető világba. Egy csoda valójában. És ilyen módon nem szabad meglepődnünk, hogyha nem fogadható be úgy, olyan közönséges módon, mint ahogyan egy tankönyvet befogadunk. nem is akarom ezt túl misztifikálni, ugyanakkor bárkivel beszélek, ezzel a jelenséggel mindig találkozunk. Nem értem. Rizsa az, vagy nem is tudom, azt nem szoktam, hogy rizsa, hanem hogy tudod, csak mintha nem lenne értelme. Úgyhogy János evangéliuma 1. Kezdetben volt az ige. Ez a kezdetben, ez egy nagyon súlyos szó. És az ige Istennél volt. És Isten volt az ige. És aztán megszemélyesíti. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Ez nagyjából azt jelenti, hogy az ige egy személy, és ő az általunk ismert valóság teremtője. A végső ok, a forrás. Megdöbbentő gondolat. Önmagában erről egy tudományos, fantasztikus sorozatot lehetne csinálni, és valószínűleg bestseller lenne, ha jó rendezője lenne, meg jó forgatókönyvírója, a gondolat hihetetlen mélysége miatt. Biztos észrevettétek, hogy a legtöbb sikeres sorozat egyetlen egy misztikus szára van felfűzve, egy rejtélyszerűségre, valamire, ami elég kíváncsivá teszi az embereket ahhoz, hogy újra meg újra leüljenek a képernyő elé. Ez valódi mélység, hihetetlen mélység. És aztán kicsit később mondja, 14. versben, hogy ugyanez az ige, amely kezdetben volt, és amely az egész valóságot teremtette, testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. És ez nem más, mint a názareti Jézus Krisztus, Isten maga. Úgyhogy amikor ezt a könyvet olvassuk, akkor valójában az igét olvassuk, Istent. És nem csoda, hogy egy-egy szakasznak olyan mély jelentőség, olyan mély értelme van, hogy az ember felszínes első olvasásra csak egyszerűen elmehet mellette, vagy elmehet a fejünk fölött. Úgyhogy miért mondtam az előbb ezt? Hogy kérlek, legyen reményetek. Legyen az a várakozásotok, hogy a könyv elkezd beszélni hozzátok. De ez olyan, mint egy kapcsolat egy személlyel. Olyan, mint randizni. Tehát az első randin nem biztos, hogy elbűvölő lesz a lány, akit hívtál. Vagy, mert tudod, mert még nem bízik benned, mert még ismerkedtek, még nem találtad meg a hangot, még nem tiszteled eléggé, még nem látja a komolyságodat, a szeretetedet. És ez oda-vissza, igaz. És egy kapcsolat valami csodálatos dolog. És ahogy felnő, ahogy megerősödik, erősebb lesz mindennél. De az elején olyan, mint egy kicsiny madár, ami leszállt a reggeliző asztalod túloldalára, és csippent egyet a morzsából. Úgy értem, azt nem tudod. Hé, hey, szevasz, de jó, hogy itt vagy, mert a madárka mit csinál? Hogy sincs. De aztán már lehet, hogy a kezedre is rászáll, a válladra, és veled lakik. És bár elmegy, mindig visszajön. És azt hiszem, hogy bizonyos értelemben ilyen az Istennel való kapcsolatunk. Nincs benne félelem, nincs benne gyötrelem, nincs benne rettentés, de mégis a kapcsolat óriási értéke miatt, az óriási tisztesség miatt van benne egy ilyen érzékenység. Olyan, mint egy kicsi madár, amely odaszállt a válladra. Nagyon könnyű elűzni, de mindig vissza akar jönni. Ilyen a kapcsolatunk Istennel. És azt hiszem, hogy a könyvet olvasva is valahogy így kell, hogy hozzáálljak. Egy csodát kell, hogy várjak, amely könnyen elröppen, de amely mindig vissza akar jönni. Jó? Úgyhogy olvasom, végigolvasok egy viszonylag hosszú szakaszt. Kérlek, figyelj rá minden szóra, hogy mit mond, és ki mondja, és miért mondja, és aztán végigmegyünk rajta. Jó? Csak hogy ez egy csoda. Isten beszél hozzánk. Prédikátor könyve 6.1. Láttam, hogy van egy rossz dolog a nap alatt, amely elhatalmasodhat az emberen. Ha Isten valakinek gazdagságot, kincseket és tekintélyt ad, úgy, hogy nem hiányzik neki semmi, bármit is kívánna. De Isten nem engedi meg, hogy élvezze azt. Hanem idegen ember élvezi azt, hiába való és fájdalmasan rossz dolog. Ha valakinek 100 gyermeke születik is, ha sok évig is él, magas kort élve meg, de ha nem tudja élvezni javait, sőt, méltó temetés sem jut neki, akkor azt gondolom, hogy jobb az elvetéltnek, mint neki. Mert ez hiába valóságra jött, sötétben megy el, és nevét sötétség takarja. Még a napot sem pillantotta meg, nem tudja meg, milyen az, de nyugodtabb sors jutott neki, mint Amannak. Élhet valaki 2000 évig is, ha nem tud gyönyörködni a jóban. Végül is egy helyre kerül mindenki. Az ember egyre a szájáért fáradozik, de kívánsága csak nem teljesül. Mert mi előnye van a bölcsnek az ostobával szemben, és mi a szegénynek azzal szemben, aki tud forgolódni az életben. Többet ér az, amit lát a szem, mint ami után sóvárog a lélek. Ez is hiába valóság és hasztalan erőlködés. Régtől fogva megvan a neve annak, ami létezik, és tudott dolog a sorsa. Ezért nem szállhat perbe az ember azzal, aki fölötte áll. Sok beszéd van, ami csak a hiába valóságot szaporítja. Mi haszna van belőle az embernek? Mert ki tudja, mi jó az embernek az életben. Hiába való életének napjai meg vannak számlálva, árnyékként tölti el azokat. Ugyan kimondhatná meg az embernek, hogy mi történik utána a nap alatt. Jobb a hírnév a drága olajnál, és a halál napja a születés napjánál. Jobb olyan házba menni, ahol gyászolnak, mint olyanba, ahol mulatnak, hiszen így lesz vége minden embernek. Szívleje meg ezt az, aki él. Többet ér a bánat, mint a nevetés, ha a szomorú arc mellett jobbá lesz a szív. A bölcsek a gyászolók házára gondolnak, az ostobák pedig a vigadozók házára. Jobb a bölcsek dorgálását hallgatni, mintha az ostobák énekét hallgatja valaki. Mert olyan az ostoba nevetése, mint a tövis ropogása a fazék alatt. Ez is hiába valóság. És aztán itt elkezd felsorolni bölcsességeket, amiből megnézünk talán 8-at. Az elnyomás oktalanná teszi a bölcset, és az ajándék megrontja a szívet. Jobb valaminek a befejezése, mint az elkezdése. Jobb türelmesnek lenni, mint kevének. Ne bosszankodj föl lelkedben hirtelen, mert a bosszankodás az ostobák szívében tanyázik. Ne mondd azt, hogy miért voltak jobbak a hajdani napok a mostaniaknál, mert nem bölcs dolog, ha ilyet kérdezel. Jó a bölcsesség az örökség mellett, hasznos azoknak, akik látják a napot. Mert oltalom a bölcsesség, akár csak a pénz, de hasznos dolog tudni, hogy a bölcsesség élteti azokat, akiknek van. Figyeld meg Isten alkotásait. Ki tudná kiegyenesíteni, amit ő görbévé tett? A jó napokon élj a jóval, a rossz napokon pedig lásd be, hogy ezt is, amazt is Isten készítette, azért, hogy az ember ne találja ki, mi következik. Urunk, csak kérünk, hogy adj nekünk bepillantást ezekbe a szavakba. Kérünk, hogy te taníts minket. Ámen. Oké, láttam, hogy van egy rossz dolog a nap alatt, amely elhatalmasodhat az emberem. És rögtön ezután mondja, hogy rossz dolog az, hogyha valaki eszméletlenül gazdag lesz. De nem ez a rossz, hanem az, hogyha az ember ezt nem tudja élvezni. És egy eszméletlen felismerés van ebben a két szakaszban. Azt mondja, láttam, hogy van egy rossz dolog a nap alatt, amely elhatalmasodhat az emberem. És most lehet, hogy azt gondolod, hogy hagynám, hogy ez elhatalmasodjon rajtam, majd utána majd meglátom, hogy tudom kezelni, ugye? De félreérted. te és én kibeszélhetetlenül gazdagok vagyunk. Tehát te és én, és mindannyian, szia Józsi, egy olyan életszínvonalat élünk, amit ennek a könyvnek a szerzője, Salamon, el sem tudott volna képzelni. Ő rendkívül gazdag volt, a világ leggazdagabb és legbölcsebb embere. Iszonyú hatalma volt, szolgái, stb. De nem volt kocsija például. A maximum, amiről álmodhatott, az egy lovas szekér volt, nem? Ugye, nem volt... Tessék?
Színaranyból, bocsánat.
Színaranyból, igen, igen. Ilyenje tuti nem volt. És itt mindannyiunknak van valami hasonló. Tehát, hogy a modern ember kultúrája elvakított minket. Mindannyian el vagyunk vakítva. Mindannyian rezisztensekké váltunk arra, amink van. És a szívünk arra koncentrál, ami nincs. Miközben az, amink van, hihetetlen. Hihetetlen. Ahhoz, hogy az ember teljes életet éljen, nem hogy elég, hanem túl sok. Az élet titka nem még több gazdagság felhalmozása. Bár értjük, és nem is beszélünk ellene, hanem azt próbáljuk kimondani, hogy az a csapda, amiről itt beszél, a szerző nem azokra a gazdagokra vonatkozik, akik a mi nézőpontunkban gazdagok, hanem ránk. Ránk is. Figyelsz? Nagyon fontos. Mert ez a csapda, ez a te életedet épp úgy keseríti meg, mint azt, akit te is gazdagnak tartasz. Rendben van? Figyelj! Ha Isten valakinek gazdagságot, kincseket és tekintét ad úgy, hogy nem hiányzik neki semmi, bármit is kívánna, de Isten nem engedi meg, hogy élvezze azt. Ez a probléma. Hanem idegen ember élvezi azt, hiába való és fájdalmasan rossz dolog. Hányszor történik meg veled, hogy nem engeded meg magadnak, hogy megállj? Akár csak egy pillanatra is. Hányszor fordult elő veled, hogy leültél olvasni egy könyvet, és bűntudatod lett, hogy nem teszel valami hasznosat? Hányszor fordult elő veled, hogy csak egész egyszerűen hagytad, hogy múljon a nap, élvezted, süt rád a kék eget, a lágy szellőt, a pillanatot, ahogy épp hozza az Úr, és ebben teljesen kisimulva megnyugodtál? Mikor volt ez utoljára? Azok közületek, akik emlékeznek erre a pillanatra, különlegesek vagytok. Az átlag embernek nagyon kevés ilyen pillanata van, és legtöbbször különleges időszakokra zsugorodik, mint például nyaralás, hosszú hétvége, de az talán még nem is elég rá. Van egy mentalitás, van egy, nem is tudom minek mondjam, egy üzöttség, egy életstílus, amely nem engedi meg nekünk, hogy élvezzük azt, amink van. Valójában elveszi tőlünk a mindennapokat. És ez a szakasz úgy fogalmaz, hogy Isten nem engedi meg. Ami azt gondolom, hogy egy nagyon mély gondolat. Az van mögötte, hogy semmi sem a miénk, ha csak nem Istentől kapjuk. Lehetetlen az életet mesterelni, az Istentől való függés, a benne való bizalom, az ő valóságának az elfogadása nélkül. Ha ő nem segít, ha ő nem adja nekem, akkor nem az enyém. Akkor nem az enyém. De azt gondolom, hogy ő odaadja. Azt gondolom, hogy ő odaadja. De én el tudom-e fogadni? És erről beszélgettünk az én gyönyörű feleségemmel, Encsivel, hogy figyelj, tervezzük a jövőnket, és tervezünk dolgokat, hogy mit fogunk másképp csinálni, és ebben vannak pénzügyi célok, vannak tervek, dolgok, amiket meg akarunk valósítani, de újra meg újra arra jövünk rá, hogy könnyű elkövetni azt a hibát, hogy ezekbe a változásokba, több pénzbe, megváltozott körülményekbe vetítünk bele egy magasabb életszínvonalat, egy élhetőbb életet. Miközben az élhetőbb élet felé a legnagyobb akadály az elmebeli hozzáállás. Hogy kész vagyok-e megengedni magamnak, hogy éljek most? Hogy kész vagyok-e megengedni magamnak, hogy megálljak most? Kész vagyok-e most bízni Istenben annyira, hogy elengedjem a küszködéseimet, hogy letegyem a fegyvereket, hogy leeresszem az ökleimet. És hogyha nem tudom ezt megtenni most, mi a garancia rá, hogy holnap egy kicsit több pénz, vagy egy megváltozott körülmény között megteszem? Azt gondolom, hogy a körülmények miatt nem teszem le a kezemet. A körülmények miatt nem állok meg. De nem. Ez egy mélyebb dolog ennél. Egy elmebeli hozzáállás. Egy felettébb rossz dolog, ahogy Salamon a világ legbölcsebb embere rájött. Aztán tovább. Ha valakinek 100 gyermeke születik is, ha sok évig él is, magas kort élve meg, de ha nem tudja élvezni javait, sőt, méltó temetés sem jut neki, akkor azt gondolom, hogy jobb az elvetéltnek, mint neki. És ezt, ugyanazt a gondolatot ismétli. Nyilván a sok gyerek abban a korban az áldásnak volt a képe. És a méltó temetés pedig a tisztességnek. És azt mondja, hogy jobb az elvetéltnek, mint annak, akinek, mert, és itt később mondja, ugye, mert ő nem is látta, hogy milyen lehetett volna. De mi láttuk. Úgy értem, sőt, a kezünkbe tették, és nem tudtuk megfogni. Amikor valami annyira közel van, hogy már nem tudsz hozzá közelebb menni. Ezt érted? Mert addig könnyű remélni, amíg még távol van. Bele tudom vetíteni a jövőbe azt a boldogságot, azt az életélményt, azt a célba értséget, amiről a világ és mi is valahol álmodunk. Egy mérföldkőbe, amit majd, ha elérek, akkor csodálatos módon megtörténik. És akkor addig van remény, igaz? Mert még nem vagyok ott, tudom, hogy miért nincs meg, mert még nem vagyok ott, de ha ott leszek, akkor meg lesz, de még nem vagyok ott, úgyhogy ma van reményem. De mi van, amikor már megfogtad? Mi van, amikor már ott vagy? Sőt, már a következőn is túl vagy, meg azon túl is, amikor megragadtad, és nincs a kezedben. Amikor megragadtad, és nincs a kezedben. Már nem lehet hozzá közelebb menni. És ez az üzenet, hogy nem a távolsággal van a baj, hanem a módszerrel. Nem még egy mérföldkövet kell elérni, hanem megérteni, hogy ami van, az a tiéd. És a szíved, a saját lelked csal meg téged, és nem engedi, hogy élvezd azt a jót, amit Isten adott neked. És nem arról beszélek, hogy az élet célja egy hedonista élvezet, hanem arról beszélek, hogy az élet élhetővé nem attól válik, hogy még több mindent elérek, hanem hogy elfogadom Isten egyszerű valóságát, azt, hogy bízhatok benne, és hogy amit ő körém tett, azt én élvezhetem is. És ebben az életben, ahol én élek most, ebben az életben lesz időm, erőm és kapacitásom arra, hogy kinyúljak mások felé, hogy törődjek ővele, hogy egy kiegyensúlyozott életet éljek. És én magam újra meg újra azon találom magam, hogy kiesek ebből. És visszakerülök abba az őrületbe, ahol a következő mérföldkő felé szaladok, becsapva magam azzal, hogy majd, ha odaérek, majd rendbe jön bármi. Nem attól, hogy odaérek, nem jön rendbe semmi. Ha itt maradok, attól se jön rendbe semmi. Attól jön rendbe valami, hogy megváltoztatom a gondolkodásmódomat, hogy egy új felismerésre jutok, amely új felismerés mindig egy kapcsolatról szól Istennel. Nem tőle függetlenül leszek okosabb, hanem okosabb leszek, és ezért közelebb megyek hozzá. Vagy inkább közelebb megyek hozzá, és utána okosabb leszek. A lényeg, hogy ő az élet kulcsa. Mert az hiába valóságra jött, ugye az elvetélt. Sötétben megy el, és nevét sem és nevét sötétség takarja. Még a napot sem pillantotta meg, nem tudja meg, milyen az, de nyugodtabb sors jutott neki, mint Amannak. Élhet valaki 200 évig is, ha nem tud gyönyörködni a jóban. Végül is egy helyre kerül mindenki. Ha végül is egy helyre kerül mindenki, miért mondja ezt? Hogyan ez ide? Úgy jön ide, hogy kimondja újra meg újra, hogy az életnek nincs egy magasabb célja. Nincs egy titka, egy trükkje, amit valamilyen módon egy titkos tudás megszerzésével, ha birtokolsz, akkor az életed mégiscsak értelmet nyer, mégiscsak egy magasabb szintre lép. Nincs ilyen. Meghalsz, ennyi az egész. És két dolog van. Az, amit átélsz az úton, és Isten. Pont. És utána meghalsz. És persze, utána ott az örök élet. De ezen a két valóságon kívül Isten most, és vele az élet, és aztán Isten az örökké valóságban nincs még egy trükk. Ugye a világnak az a hazugsága, ezt súgja, ezt sejteti, hogy van egy trükk. Hogy van egy harmadik út, vagy egy második, vagy nem tudom, hogy kell mondani. Hogy van egy titkos tudás, hogy van egy siker, van egy bölcsesség, van a nagy szerelem, van a nagy karrier, van a nagy nyaralás, van a nem tudom mi, és nem is mutatja meg igazán, csak megcsillantja. És azt sejteti, hogy mögötte ott van valami csodálatos, valami igen méltó az életre, és Salamon mondja, öregem, nincs ott semmi. Van a ma, amit Isten adott, és van Isten örökké. Ez a valóság. És ha te olyan marha vagy, hogy mind a kettő mellett elmész, akkor nem marad semmid. És jobb az elvetéltnek, aki nem is látta, hogy milyen lehetett volna. Wow! Hű! Hogy értem, hű? Az egész életünk egy megvezetésben zajlik. Az életünk az nem egy tisztességes környezetben zajlik, ahol a szabad akaratodat mélyen tiszteletben tartó úri emberek vezetik a világot, hanem egy abus egy rám, hanem egy gátlástalan világ vesz körül minket. Gátlástalan emberekkel, de leginkább gátlástalan szellemi hatalmakkal, akik minden Isten által megengedett eszközt megragadnak, és úgy próbálnak átverni, ahogy csak tudnak. Ugye az Isten által megengedett eszköz, azért mondom, mert a szabad akarat törvénye véd minket, és ugye a szellemi világ hatása az anyagi világra Isten által azért korlátozva van. Tehát, hogyha a szellemi világ lényei átléphetnének a maguk hatalmával, bölcsességével, gonoszságával a mi háromdimenziós világunkban, akkor egy pokolban élnénk. Ezt Isten nem engedi meg. Ugye nagyon a szellemi hadviselésnek korlátot szabott. Ilyen módon a háború egy intellektuális, egy marketing, egy politikai, egy oktatási háborúvá vált. De ezen a fronton biztos érzed, hogy egy őrület van. Úgy értem, ideológiák, elképzelések, életelvek tömege orkánként süvít nap, mint nap. És a szabad akarat törvénye véd téged. Te döntöd el, hogy mire hallgatsz, te döntöd el, hogy hogyan döntesz, és te vagy felelős az útér, amit jársz. És mindig dönthetsz másképp. És Salamon nagyon jó prédikátor könyvében arra, hogy a csapdákat leleplezze, hogy a helyére rakja a dolgokat. Van-e bármi baj a gazdagsággal ebben a képben? Nincs. Biztos kiszúrtátok, hogy nem azt mondta, hogy a gazdagsággal van a baj, hanem azzal van baj, hogy nem tudok örülni neki. Azzal van a baj, hogy van egy mentális tendencia bennem, ami elhalasztja az életet holnapra. És ebben nem az a baj, hogy jaj, hát figyelj, Sanyikám, adtam neked gazdagságot, és most elherdáltad, és haragszom rád, mondja Isten, hanem azt mondja, hogy semmit nem tudok neked adni, mert mindent elhalasztasz. A gazdagságot érted a legjobban, mert az az, amit a világ is fölemel, az az, ami a te koordináta rendszeredben már definiálva van. De az igazi veszteséged nem az, hogy a gazdagság mellett mész el, hanem hogy elmész az én teremtésem mellett. Elmész amellett, ami rólam szól. Elmész konkrétan az ember mellett, akit én teremtettem. Elmész mellettem, aki az életemet adtam érted. Elmész az én igazságom, a gondolataim, a szavaim, az igém mellett, ami örök életet ad neked, bölcsességet és mindent. Van egy alaptendencia benned, egy alaptörvény, amely elmegy minden mellett. Ezt érted? Mint amikor a feleséged nem más, mint egy hologram. Vagy a férjed csak egy kivetítés. Hó, itt a, tudod, a feleségem megpróbál megölelni, és nincs ott semmi. Hologram pénz. Tudod. Eladtad a házadat, ott van a kupac pénz az asztalon, elment a vevő, aláírtad a szerződést, és próbálod besöpörni a pénzt a zacskóba, és csak egy hologram. És azt mondja az Úr, hogy ne éld így az életed. Ez egy csapda. És ne halaszd el a belőle való kigyógyulást valamilyen későbbi cél eléréséig. Ja, és nincs egy csoda. Nincs egy második csoda. Isten a csoda. Pont. És a mai nap. A mai kék ég. A gyereked mai nevetése. Nincs más. Az ember egyre a szájáért fáradozik, de kívánsága csak nem teljesül. De mi a kívánságunk? Nem tudom. Bármi. Bármi, amitől azt remélem, ami nincs ott benne. Placebo, hallottatok már erről? Egy olyan gyógyszer, amiben nincs hatóanyag. Átverés. És az ember a szájáért fáradozik, a megélhetésért, miközben a megélhetésünk, az életünk már megvan. Placebókért adom az időmet, az életemet, és elmegyek amellett, ami tényleg az enyém. Megint nem arról beszélünk, hogy ne dolgozzunk, ne tervezzünk, és így tovább, hanem arról, hogy, ne, hogy miért tegyük ezt. Ne azért add a véred, hogy élhess, hanem élj, és mert élsz, tégy nagy dolgokat, forgass ki a világot a sarkaiból. De miért halasztanád el az életet egy olyan idő pont utánra, aminek semmi köze nincs az élethez? Ezt értitek? A beavatáson, egy ilyen sikerszeminárium, amit tartottunk, beszéltünk arról, hogy a legtöbb ember olyan dolgokért vállalkozik, amik a vállalkozásnak nem a céljai, hanem feltételei. És ezek az élet. Egy sikeres vállalkozó nem egy fuldokló, aki megpróbál sikeres lenni, hogy utána először levegőt vegyen, az nem szokott sikerülni, a fuldoklók meg szoktak fulladni. Ennyi. Hanem először tanulj meg levegőt venni, enni, inni, élni, és ha vettél egy nagy levegőt, ettél, ittál, eszel, iszol folyamatosan, akkor menj el és vállalkozz. És erről beszél ez az írás, hogy ami az élethez kell, 1 Péter 1-ben, az már a tiéd. 1 Péter 1, vagy 2 Péter? Mindegy. Mindjárt megnézem. Már a tiéd. Miért halasztanád el? Hát azért, mert az ördög tudja, hogyha rá tud venni arra, hogy fuss valami után, ami nincs, akkor nem foglalkozol azzal, ami van. Ugye, ha rá tud venni arra, hogy kinyiss egy zárat, ami már nyitva van, akkor az egész életedet azzal bíbelődöd, hogy kinyisd azt, ami már nyitva van, és csak ki kellett volna menni rajta. Volt-e már úgy, hogy kerestétek a szemüvegeteket? Fél napon keresztül, és nem találtátok. Volt már ilyen? Volt? Vagy a kulcsodat? És a kabátod egy belső zsebében volt. Tökéletes, ezt csinálja az ördög. Azt mondja, hogy élni akarsz? Megmondom, hogy fogsz tudni élni. Miközben Isten azt mondja, hogy csak kezd el, már neked adtam. És tudod, a világ állít elénk egy egész életre szóló vesszőfutást, amivel semmi egyebet nem tesz, csak elrabolja mindazt, ami a miénk. 2 Pétert akartam megnézni. Igen, 2 Péter. 1-3. Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való. Ennyi. Kész. Mindennel megajándékozott. Hogyan? Azáltal, hogy megismertük őt, aki a saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Pont. Ennyi. Mi hiányzik? Megismerem őt, és minden a miénk, ami az életre és a kegyességre való. Mindennel. És ehelyett mi mit gondolunk? Hogy majd fölépítem a cégemet, és a cégem megajándékoz majd engem mindennel, ami az életre és a kegyességre való. Vagy bármi, vagy majd férjhez megyek, vagy gyereket szülök, vagy megmászom a Himaláját, vagy bármit. Tudod, van ott még valami. Valami van ott még. És ha eléred, akkor. És nincs ott semmi. Semmi. A ma van, és Isten. És semmi. És mindenki meghal. Ennyi. És nincs több. De ez óriási. Ez minden. Ez egy örökké való sorozat lenne a misztikumával, a valóságával, a mélységével. De nyolcadik. Mert mi előnye van a bölcsnek az ostobával szemben, és mi a szegénynek azzal szemben, aki tud forgolódni az életben? Hát van előnye, de a végső következtetés tekintve, miszerint mindenki meghal, és mindenkinek csak a végén az Istennel való kapcsolata van, az Istenhez nem vezető bölcsesség és az ostobaság között semmi különbség nincs. Az Istenhez nem vezető gazdagság és szegénység között semmi különbség nincs. Önmagában ezek nem hoznak semmi előnyt a nagy képet nézve. Kicsit lehet, hogy élvezetessébbé teszik azt a 70 évet, de az szerintem kevés. Többet ér az, amit lát a szem, mint amiután sóvárog a lélek. Ez az egyik kedvencem. A mai embernek ezt kéne felírnia óriási betűkkel mindenhova. Többet ér az, amit lát a szem, annál, mint amiután sóvárog a lélek. Nem erről szól az életünk? Hogy sóvárgunk minden után? Miután sóvárogsz? Valami más után? Miután? Mindegy. Mindig, amim van, azután valami más után. Mindig valami más után sóvárog a lélek. Mindig sóvárog valami más után. De ami van, az egy csoda. De tényleg, kiszóltátok, hogy tavasz van? Észrevettétek? Megálltatok? Megnéztétek? Most olyan zöldek a levelek, amilyenek egy évig nem lesznek ezután. Mert aztán egy kicsit mélyebb lesz a zöld, kicsit koszosak lesznek. A levegő sem lesz már olyan tiszta nyáron a hőségben. Most tavasszal van egy olyan zöld, amit egy évig nem fogsz látni utána. Megnézted? Láttad? Igen, tudom. De hogy amit lát a szem, és most nem csak arra gondolok, amit te összegyűjtöttél már magadnak. Hey, nagyobb telefonom nincs, de ilyen van. De oké, a telefon is jó, meg a kocsid, meg a ruhád, meg a házad, meg minden, de nem gondoltál bele arra, hogy az általános kegyelem, Isten teremtése, amely körülvesz, a tested, a természet, a képességet, hogy szaladj. Mikor szaladtál utoljára? Ugye, nem tudod? Ez egy jó dolog, szaladni, használni a testedet. Ugye, nem olyan dolgok vesznek körül alapjáraton, amik csodák. Tehát ugye, ha csak egyet elveszek közüle, észre fogod venni, hogy mennyire hiányzik. De csak azért, mert nem veszíted el, azért nincs értéke. Ugye, nem csak veszítsd el az egyik kezedet. Rettenet, tragédia. Nem veszítjük el, nagyszerű, de akkor örüljünk neki, éljünk vele. Többet ér, amit lát a szem, mint ami után sóbárog a lélek. Ez is hiába valóság és hasztalan erőlködés. És aztán jön bölcsesség. És az lesz, hogy megyünk még tovább, de aztán egy ponton befejezzük, és én rögtön elmegyek, mert viszonylag sűrű napom van, úgyhogy elnézést kérek tőletek így előre. De most még tovább megyünk. Azt mondja, régtől fogva megvan a neve annak, ami létezik, és tudott dolog a sorsa. Ezért nem szállhat perbe az ember azzal, aki fölötte áll. És ez itt a tekintélyről beszél. Arról, hogy a valóság nem az, aminek mi emberek mondjuk. Mi emberek nem teremtünk valóságot, hanem Isten az, aki teremt valóságot. Ő az, aki mindennek a nevét és sorsát tudja. Ő az, akinél a tekintély van. Ő az, akinél az igazi hatalom van. És az ő hatalmán kívül csak annyi hatalmunk van, amennyit ő adott nekünk. És adott nekünk, átrendezhetjük a körülöttünk lévő világot. Van, amit elkerülhetünk, de alapvetően nem tudunk változtatni az életrendjén. Ez is egy csodás megszabadulás. Felhagyok egy csomó olyan küszködéssel, ami csak egyszerűen hiába való. Hiába való. Mondj egyet, az én kedvencem a passzív jövedelem. Ez az én egyik álmom. Ami azt gondolom, hogy Isten közbeavatkozása nélkül nem létezik. Létezik, mert ki tudjuk számolni, hogy lehet egy olyan rendszert felépíteni, ami utána már működik tőlünk függetlenül. Ennek vagyok az egyik szakértője, hogy ilyen rendszereket építek. De azt látom, hogy Isten okkal átkozta meg a világot. Ugye az, amitől szabadulni akarunk, az az egy Mózes egyben elhangzott átok, hogy verejtékkel fogjuk enni a kenyerünket. Kiszúrtátok? A termodinamika második főtétele, az entrópia, hogy minden esik szét, az valójában egy Mózes isteni átka. Jól mondom? És egy nap a világ ettől meg fog szabadulni. Ez az ígéret, hogy Isten ezt feloldja. Gondolj, el tudod képzelni olyan világot, ahol nincs entrópia? Ha valamit összeraksz, és az úgy marad? Gondolj bele, hogy milyen felhalmozás történik. Most az energiánkat az viszi el, hogy újjáépítsük azt, ami szétesett. Mindig újjáépítjük. És ez az, amitől zsigeri szinten szabadulni akarunk. Világos, mert nem erre vagyunk teremtve. Nem arra vagyunk teremtve, hogy egy átkozott, folyamatosan széthulló világban éljünk, ahol a hegyről leguruló köveket görgessünk állandóan vissza abban a reményben, hogy egyszer majd ott marad. De nem marad ott, mert Isten megátkozta a világot, meg parancsolta, hogy leguruljanak a kövek. Miért? Mert egy hiába való Istentől elszakadt világban élünk, ahol nem szabad sikereseknek lennünk ilyen szinten, mert akkor sose térnénk vissza Istenhez. Legalábbis nem egy mély zsigeri szinten. Ő akarja, hogy élhetetlen legyen az élet nélküle. Úgyhogy azt találtam, hogy amikor felépítem az önműködő rendszeremet, Isten ad más bajokat. Ezt értitek? Ad más bajokat. És aztán a más bajokkal küszködök ugyanúgy, mint azelőtt a rendszeremmel, és mire a más bajokkal végeztem, addigra a rendszerem idejét múltá, előregedetté válik, és újra kell építeni. És, mert akkor megint működik utána, de amikor megint működik, Isten megint ad más bajokat. Értem, Sanyi, mi lenne, ha beletörődnél? Ne építsünk rendszereket, de ha az a dolgod, építs rendszereket. Én úgy tudom abba hagyni. De nem vagyok elkeseredve, hogyha az élet csak mindig hozza a következő és a következő feladatot. És megértem, hogy a menekülés a nyugalom felé nem abban van, hogy végre elvégzem az utolsó feladatomat is, hanem hogy minden feladat között megtalálom az Urat, és benne megnyugszom. Megint ugyanaz a képlet, mint az előbb. El kell még érnem egy mérföldkövet, hogy utána élhessek, vagy csak egy felismeréssel élek most. És az üzenet az, hogy most élhetsz egy felismeréssel. Mert ki tudja, mi a jó az embernek az életben? Wow! Na, ez egy kemény. Ja, egyet kihagytam. Sok beszéd van, ami csak a hiába valóságot szaporítja. Mi haszna van belőle az embernek? Rengeteg olyan üzenet van, amely azt mondja, hogy van kiút. Rengeteg olyan üzenet van, ami azt próbálja elmagyarázni, hogy mégiscsak van egy rövidebb út. Amely azt próbálja mondani, hogy mégiscsak van egy harmadik. A most és Istenen kívül van egy. Ott van valami. És rengeteg okoskodás, rengeteg szöveg, ami csak a hiába valóságot szaporítja. Mert nagyon szépen le lehet egyszerűsíteni az életet erre. A most van, és Isten, és kész. És persze Istenben egy óriási világ nyílik ki. Emberek sorsa, örökkévaló sorsa múlik a mi befektetésünkön. Borzasztó jelentőséggel bír az életünk. Csodálatos örömünk lehet egyik pillanatról a másikra. Óriási jelentőséggel élünk. Fontosak vagyunk Istennek, de egymásnak is. Nagyon-nagyon csodás az élet, de nagyon egyszerű. Nagyon egyszerű. És van rengeteg beszéd, ami csak a hiába valóságot szaporítja. Rizsa, 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 rizsa. Tuma. A vége, a végkifejlet az az, hogy a nagy képben semmi jelentősége nem volt. És Salamont azért tartják pessimistának, mert nem hülyíti az embert köztes részcélokkal. Mondja, hogy tégy meg mindent, ami a kezed ügyében van. De ne felejtsd el, hogy a végkövetkeztetés az az, hogy mind meghalunk. Nem is olyan soká. És hogy minden, amit csinálunk, hiába való. Ennyi.
Bocsánat, én Zsoltárokat, meg énekeket is olvastam a műtőjét, úgyhogy én nem bírom pessimistának tartani.
Világos, jó.
Tudom, hogy te se ugye.
Igen, de nekem a kedvencem a Prédikátor könyve, mert realista. De aki nem lát mögé, tehát nem látja az ajándékot az ő úgymond pessimizmusában, ahol a holnap helyett a mát adja a kezedben, ahol a hamis helyett a valódit adja a kezedbe, az azt gondolja, hogy azért pessimista, mert lerombolja az összes kis homokvárunkat. De közben csak azt mondja, hogy ember, az csak egy homokvár. Ugye, ha én most nem rombolom le, akkor holnap utánra szétesik magától. Ezt próbálom mondani. És kezdjél felnőni, és hagyd abba a homokvárépítést. Ha csak nem ez a hobbid. Hobbiból építhetsz. De ha azt gondoltad, hogy ez az élet, akkor tudd meg tőlem inkább most, hogy nem ez. És úgy tűnik, mintha pessimista lenne. Mert én építem a homokváromat, én meg azt mondja, hogy ez csak egy homokvár, ugyan? Negatív vagy. Azt mondod, hogy össze fog dőlni. Negatív vagy. Hát pedig ez egy homokvár, és össze fog dőlni. Hát ez van. De én amúgy szeretem a homokvárakat. Legutóbb, 10 éve, vagy mikor volt, voltunk nyaralni Horvátországban a Szepivel, és a Szepi is egy ilyen fura figura, és homok szobrokat építettünk a horvát tengerparton. Értem, az első azt hiszem egy krokodil volt. Tehát egy 2,5-3 méteres igazi krokodil tátott szájjal ott feküdt a homokban. Aztán a következő egy cápa volt, ami kiugrik a vízből, és félig kim volt a feje, a fogai látszottak, meg a farka is, és egy pár lépéssel arrébb egy úszó, aki menekült. Aztán a harmadik azt hiszem, hogy mit csináltunk még? Akartunk lövészeket csinálni. Tehát egy kis dombot, és ilyen hasaló lövészeket, akik lőnek valahova. Homokvárakat építettünk. Megcsodálták, ugye, tényleg, tehát ilyen kis csoportosulások gyűltek össze, akik ott sétálnak a parton az emberek. Hú, azt mondja, ott egy szába, ott úszik valaki, tudod, és majdnem ráléptem. De szerintetek most is ott vannak azok a homokcápák? Krokodilok? Ugye, tudod, jó mulatság, de az csak mulatság. Nevezzem annak, ami. Azt mondja, mert ki tudja, mi jó az embernek az életben. Ez az egyik legnagyobb tévedésünk. Hogy azt hisszük, hogy tudjuk, hogy mi a jó nekünk. És ilyen módon ellenállunk Isten leghasznosabb és legmélyebb kezdeményezéseinek, amelyek a valóság, a valódi érvényesülés, a valódi élet felé terelnek minket. Mert a megvezetésben élünk, a hamisban élünk, és a hamisat követjük, a hamisat akarjuk, a hamisat szeretjük, a hamis a miénk, összeházasodtunk vele, és az igazit már gyűlöljük, és haragszunk arra, aki a hamisat bántja, és a hamisat el akarja venni, mert már megszerettük. És azt mondjuk, hogy a jó, a legnagyobb jó az lenne, ha megkapnám a hamisat. Ha az enyém lehetne. A hamis, egészen. És Isten jön, és rombol. Szerető kezekkel megpróbálja elvenni, megpróbál kijózanítani. Nehézségeket hoz az életünkbe. Nem engedi, hogy passzív jövedelmem legyen, hogy végre kövéren, hízottan, ellustulva csak dögölhessek a tengerparton, hanem mindig újra meg újra megpiszkál, mindig újra meg újra olyanná alakítja az életet, hogy őt ne tudjam kihagyni belőle, ne is bírjam kihagyni, hanem érezzem és lássam, hogy nélküle elveszek, nélküle még levegőt sem tudok venni. És néha haragszom Istenre, perelek vele. Miért csinálod ezt velem? Én csak nyugalmat akarok. És ő azt mondja, a nyugalom megölne. Az a fajta nyugalom, amiről beszélsz. Adok neked békességet. Mit? De nem úgy, ahogy a világ adja. Nyugalmat, de nem úgy, ahogy a világ adja. Örömet, de nem úgy, ahogy a világ adja. Igazit, feltétel nélkülit, amit hitben elfogadok most, amiben belelépek hitben most, amiért már nem kell tennem semmit, mert már az enyém. Valamit, aminek az árát már ő kifizette, ez a bevégzett munka. Isten megtette. Már a zsebemben van, nem tudja jobban a zsebembe tenni. Már a kezemben van, nem tudja jobban a kezembe venni, kezembe adni. Nekem kell ráismernem, hogy már az enyém, és élnem vele most. Élnem vele most. És elengedni azt a sok üzöttséget, elengedni a sok hamisat, mert a sok hamis keseríti meg az életemet, mert futok jobbra-balra, és remélek valamit, ami nincs. És elfárasztott már a futkosás, elfárasztott már ez az élet. Megállnék. És Isten azt mondja, hogy jó, tetszik, állj meg, nyugodtan. Nem fog összeomlani semmi, mert eddig sem te tartottad a kezedben, ezután sem te tartod. Én tartom. És nekem nem csúszik ki a kezemből. Nem tudod, mi a jó neked. Én tudom, és én a legjobbat hozom. Ahogy telnek a napjaid, akár jó napok, akár rossz napok jönnek, tudd, hogy az Isten kezéből jön. És az ő szeretete és a bevégzett munkája van mögötte. Ugyanannak az embernek a döntése van mögötte, aki a Golgotai kereszten meghalt helyetted. Ugyanaz a szeretet, amely ott haldoklik, hozza a mádat meg a holnapodat. Ez a felismerés. Ez a végső igazság. És lehet, hogy most nem mennék tovább. Mert már nincs annyi időnk, hogy ezeknek a verseknek a második felét is mind megnézzük. De talán jövő héten, és akkor utána folytatjuk az örök biztonság tanát. De időnként szeretném megszakítani azt a sorozatot, mert hosszú lesz, és van, akinek esetleg nem olyan tápláló, mert egy alapvető teológiai igazságról beszélünk, nem annyira színesen és látványosan, ahogyan amúgy szoktunk az eredményes élettalálkozókon, úgyhogy szeretném megszakítani ilyen üzenetekkel időnként. Köszönöm a figyelmeteket, és talán egy imával fejezzük be a mai alkalmat. Mennyei Atyánk! Kérünk téged, hogy hadd egyszerűsödjünk le. Hagy Hadd legyünk olyanok, mint a gyerekek. Az ő világuk egyszerű. Minden izgalmas. Minden csodálatos. Addig, amíg látják a mamit, meg az apit. Egészen függnek tőlünk. És a mi megengedésünkben pedig szabadok. Játsz, mondjuk nekik, és játszanak. Hadd legyünk mi is ilyenek, akiknek van egy mennyei atyánk, kimondhatatlan szeretettel és hatalommal, aki biztonságban tart minket, aki vezet minket, és aki az egész élettel, amit körünk rakott, azt mondja, hogy játsz, és mi játszunk. Örülünk a napoknak, ahogyan jönnek. Örülünk a lehetőségeknek, ahogy megkapjuk őket. Élünk velük. Embereket szolgálunk, lelkeket mentünk. Megszagoljuk a rózsát. Kiforgatjuk a sarkaiból a világot. Gyönyörködünk a naplementében. Élünk. Igazán élünk most. És aztán bocsáss meg nekünk, amikor megrészegedünk, és újra körénk fonódnak a világ gondjai, a megélhetés, a család, a kötelességek, és elveszítünk szem elől, és elveszítjük a szabadságunkat, amit adtál nekünk. Csak eleveníts meg minket ilyenkor, százszor, ezerszer, ha kell, újra meg újra ébresz fel, újra meg újra szabadíts meg, hozz vissza a te valóságodba. Hogy éljünk, minden nap éljünk a te erőddel, a te életeddel. És ha úgy hallgatod ezt a felvételt, hogy még sohasem kötöttél békét Istennel, akkor itt az idő, ne halogasd egy percig sem, miért halasztanád el az életet, kezd el most. És ez azzal kezdődik, hogy elfogadod a názareti Jézus Krisztust, mint a Messiást, mint a megváltót, mint azt, aki kifizette minden adósságodat, aki meghalt a bűneidért, hogy te tiszta lehess, hogy neked örök életed lehessen. Úgyhogy csak fogadd előtt, mondd magadban, elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Te vagy a Messiás. Ha hiszek te benned, örök életem van. Hiszek. Rád bízom magam. És ahogy ezt kimondtad, hangosan vagy halkan, igazi hittel örök életed van, amit soha el nem veszíthetsz. És mindaz, amiről most beszéltünk, a tiéd, azonnal. Élj vele. A mindenható Isten, a názáreti Jézus Krisztus nevében. Ámen. Köszönöm a figyelmeteket. El vagyunk bocsájtva. Várunk mindenkit szeretettel a diplomaosztón 25-én 4 órakor.